Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A budapesti stúdióban beszélgetünk, Murányi Nikolett vagyok, a mai vendégem dr. Fodor Réka, az Afrika Alapítvány elnöke, akivel hitről, misszióról és aktuális témákról fogunk beszélgetni.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Nemrég jöttél haza Afrikából, és újabb misszióra készülsz, ha jól tudom.
Hát ez már így van 10 éve, most lesz a 23., és igazából a misszió az nem csak akkor van, amikor kín van az ember, hanem főleg akkor, amikor nincs kint, hiszen elkölteni is szerintem neked is könnyebb a pénzt, mint megkeresni. Ez nálam is így van, tehát amikor hazajövök és előadó körúton vagyok, vagy mondjuk úgy, hogy kolduló körúton, akkor az sokkal nehezebb, mint elkölteni, ami a betegellátás, vagy iskolaépítés, vagy stb. Tehát megveszünk mondjuk 2000 betegnek a gyógykezelését, és ellátjuk, az sokkal könnyebb, mint hosszú hónapokon keresztül összekoldulni mondjuk 60 000 dollárt, amiben egy orvosi misszió kerül, és akkor még nem beszéltünk iskolaépítésről, egyetemépítésről, kórházépítésről, akkor még, sőt, rizsosztásról, akkor még csak malária, meg diffúz gyógyszerről beszéltünk, meg esetleg egyéb fertőző betegségeknek a kezeléséről.
És mellesleg, idézőjelben, itthon van egy orvosi, házi orvosi praxisod.
Ugye? Hát igen, mert hogyha az Afrika Alapítványnak az adományaiból vennék mondjuk a Kinga lányomnak cipőt, akkor azt korrupciónak hívnák, tehát kénytelen vagyok fenntartani egy olyan működési keretet, amely legális, és Magyarországon a magyar családomra költhessem. Szívem szerint, hogyha csak magamra kéne költenem, akkor már réges-régen nem tenném ezt, ami nem azt jelenti, hogy nem szeretem a magyar betegeket, hanem az, hogy néha annyira sok a munka, hogy magamra nem sok idő marad, és ennek vannak nagyon súlyos mellékhatásai is, amikor mondjuk kikészülök, de az mindig az álmatlanságtól van, és a túlpörgéstől. Tehát ez igazából nem egészséges, és hosszú távon nyilván fenntarthatatlan, de amíg a gyerekeimnek szüksége van rá, addig nekem ezt a kétlaki életformát muszáj fönntartanom.
Akkor ez fizikailag nehéz. De hát, talán még lelkileg is.
Napi 200 beteg kint néha felüdülés, sokkal kevésbé fárasztó, mint az itthoni lét, mert mondjuk ma elláttam eddig 60 beteget, az mégse 200. Éjszaka érkeztem haza Szerbiából, illetve Vajdaságból, ahol több mint 7 előadást tartottam 3 nap alatt, és egy tévinterjú volt, meg egy újságcikk, meg egy rádió, tehát ha ezt így összerakjuk, ja, és pénteken a rendelőből, a rendelés után indultam el a Vajdaságba. Tehát ez nyilván túl sok, de amikor kimegyek, akkor én kipihenem magam. Tehát az a 200 beteg per nap, mindenki azt hiszi, hogy én attól fáradok el, nem. Én annyira élvezem, ott még soha nem éreztem fáradtságot.
Lehet, hogy ez a klíma is jobb neked, az a meleg.
Hát látod, itt most a stúdióban is téli kabátban vagyok.
Igen.
Tehát igazából én nagyon fázom itt van, és lehet, hogy csak önző vagyok, és azért kell egy ilyen szép körítés, hogy addig se fázzak, míg én vagyok.
Kérdezhetlek az ima életedre?
Persze.
Ezek szerint azért többféle napjaid vannak, nem egészen egyformák, de mégis egy hétköznapon itthon, egy hétköznapon Afrikában, meg a röpke 36 órás út, ugye?
Hát, hogyha nincs járattörlés. Ha a járattörlés van, akkor azért van, hogy több. De hogyha minden rendben van, akkor van, hogy 24 óra alatt ideérünk. De hát,
szuper. Igen. Igen, hogy mégis az ima életed milyen tud lenni, hiszen köztudott, hogy hívő ember, vagy hogyan gyakorlod a hitedet?
Hát kint nagyon könnyű, itthon nehezebb. Itthon ma például hazajöttem éjszaka, ugye mondtam Vajdaságból, ma mentem háziorvoskodni, de előtte megpróbálom megcsinálni a 10 000 lépést egy nap, hogy ne legyek teljesen koravén, és pontosan fóton lakom, 30 percre van, 30 percre, 3 000 lépésre, ezt is tudom, a Fóti templom. Tehát, hogyha én 6:30-kor elindulok gyalog, akkor pont 7-re odaérek a misére, ezt ma is sikerült. Pont 7:30-kor befejezi az atya, és ha 8-ra visszaérek, bőlök az autóba, és rongyolok be Pestre a praxisba. Általában, hogyha minden rendben van, akkor ez így szokott kezdődni, és ez az sem baj, hogyha éjszaka érek haza, és akkor rendben vagyok. Hogyha kimarad valami miatt a reggeli mise, akkor egyébként egy kicsit nehezebb a nap, meg akkor vakarózok is, hogy mikor fogom megcsinálni a 10 000 lépést, mondjuk 600 kilométert vezetek egy nap, de amikor kín vagyunk, akkor sokkal könnyebb.
Miért
mert
könnyebb?
A kórházban lakom, a Borromeóban, ahol ugye ott van az igazgató úr, aki az én testvérem, az Izuna atya, aki a kórház igazgató, és minden reggel 7-kor van egy magánmisé, ami nem 3 000 lépés, csak 5, mert hogy ott lakunk a kórházban, én a vendégházban, meg a paplakban, és minden reggel végez egy magánmisét, ami azért fontos, mert ő, mint kórházigazgató, nem plébános, van egy káplánya is a kórháznak, de ő, mivel hívő ember és pap, minden nap természetesen végez misét, és ilyenkor mindig az Afrika Alapítványért is imádkozunk, úgyhogy azzal már is rendben vagyunk. Pluszba, hát egy vasárnapi szentmise az 3 órás, abban rengeteg a tánc, rengeteg a taps, de nem profán módon, hanem szépen. Tehát egy emelkedett, egy Isten dicsőítő dologról van szó, amiben tényleg elképesztő, hogy mennyit tanulhatunk hitet az ottaniaktól. Főleg, hogyha azt is tudjuk, hogy azért ők egy fenyegetettségbe élnek, és egy mély szegénységbe, és hogy mekkora hála van az Isten iránt bennük, és mekkora hit. Kinti dolgokból tartom fönt itthon magamat, mondjuk így. Tehát a hitéletem úgy néz ki, hogy annyira sokat ad az, ami kint van, hogy azzal próbálom túlélni, ami itthon van. Körülbelül így néz ki. És,
tehát egy lelki gazdagságot tapasztalsz meg Afrikában?
És benne abból... élnek Istenbe, a hitbe. Tehát egyszerűen nem úgy van, hogy elmegyünk ott misére, és megnézzük, hogy már több mint egy óra, és már biztos, hogy lekésük az ebéd, főzés, vagy nem tudom én mi, hanem eleve 3 órás a szentmise, abból 1 óra a prédikáció, utána senki nem rohan, utána beszélgetnek, feltöltődnek, tehát igazából nincs mozi, nincs színház, ez a program, tehát ez egy társadalmi esemény is. A felajánláskor behoznak akár kecskét, akár élő tyúkot, tehát mindent ugye adnak Istennek, ahogy azt valóban így is gondolják. Húsvétra megyek most ki, az eleve 4 napos ünnep, csak párszor alszunk közben, de egy átlagos vasárnapi szentmise általában, hogyha az érsekatya otthon van, akkor én, mint a húga, hivatalos vagyok a pasztorál vizitre, ami azt jelenti, hogy bérmálás. És egy ilyen vasárnapi bérmáláson körülbelül 1500-2000 bérmálkozó van per hét. Tehát, hogyha most én kimegyek 3 hétre, abból lesz valószínűleg, vagy hát 4 hétre csak abból, hogy egy a húsvét, amikor felnőtt keresztelés van, és akkor nincs bérmálás. A másik 3 vasárnapon ki lehet számolni, hogy az egyház megyébe a bérmálkozóknak a növekedése több mint 4000 fő per hó. Tehát ez leírhatatlan. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy ott van Medjugorjében 10 000 hívő, az is fantasztikus természetesen, csak általában azok ugyanazok a hívők, tehát nem a növekedésről szól Európa most. A bérmálkozást azért szoktam kiemelni, mert abban lehet a legjobban lemérni a növekedést. És ezek a gyerekek általában 12-14 évesek. Tehát ott sokkal korábban lehet bérmálkozni. Jobban tudják a katekizmus, mint én. Meg is érdemlik, és elképesztő, hogy milyen alázattal 1500-2000 gyerek fogja a gyertyát, itthon már nincs ilyen, és nincs soha tűz. Csak akkor, hogyha mondjuk jönnek a terroristák, és felrobbantják a mise alatt a templomat, mert ez történt 2022-ben például, akkor volt a pünkösdi mészárlás, és én rá egy hónapra mentem ki, és azt hittem, hogy üresek lesznek a templomok, és ugyanúgy tele voltak.
De jó. Milyen nyelven vannak ott a szentmisék Onitsában?
Hát van ugye rengeteg dialektus Nigériában, több mint 250 nyelv, de ott, ahol mi Onitsában vagyunk, ott a fő törzs nyelv az Igbo. Egyébként a törzs szóról általában az emberek ilyen sivatabban 3 embert tudnak elképzelni, de most ez a törzs 20 milliós, tehát ez 2 magyarországnyi a törzs, csak úgy mondom. Igból vannak a szentmisék, kivéve, ha ott vagyunk mi, mert akkor ilyen félig angolul, és akkor egyébként a hívők legnagyobb része tud angolul. Aki jár iskolába, az jobban tud angolul, mint én, mert angolul folyik az oktatás, viszont van nagyon sok olyan ember, aki nem tud iskolába járni, mert nincsen ingyen oktatás, tehát fizetős. Körülbelül az emberek 40%-a így írástudatlan, tehát ők tényleg nem tudnak nem, hogy angolul, hanem írni sem. És emiatt nyilván igbó nyelven vannak a miséjek. Izunatja a magámiséjé nekem nyilván, úgy, hogy én vagyok egyedül ott mondjuk, vagy a pár magyarul nyilván angolul van, de a kápolnába is, a templomba minden reggel a Buruma kórházba van 6-kor egy mise a dolgozóknak, 400 dolgozó van ott, tele a kápolna minden reggel, az is igbó nyelven van.
Nagyon klassz. Hogyan változtatta meg a te hitedet, az Isten képedet, az afrikaiak hite? Milyen hatással vannak rád?
Hát én nekem azt gondolom, amikor valaki felnőtt megtérő, mert én az vagyok, az eléggé erős, tehát aki mondjuk 29 évesen tér meg, az általában erősebben kezdi, mint az, aki már esetleg egyszer otthagyta az egészet tini korába. De nem érdemes mériskélni. Én csak magamhoz képest tudom, hogy az afrikai missziók során a hitem nagyon-nagyon elmélyült, és egyébként még van hova, mert ha 10 év múlva beszélünk, akkor nagyon remélem, hogy ezt fogom mesélni, hogy a mostani hitem az nagyon kicsi volt, hiszen az a feladatunk, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez. De visszatérve az eredeti kérdésedre, én elveszítettem a férjemet 2,5 éve, ha nem látom Afrikában azt, hogy mekkora hatalmas örömettemetés, és fehér ruhában van az özvegy asszony, és mindenki alleluját szinte ordít, akkor azért nehezen tudtam volna ezt ilyen szépen feldolgozni. Most is vannak még hullámvölgyek, mert senki nem vaslédi, hogy ne legyen érzelme, de az a tudat, hogy a mennyben van a Sanyi, az nekem azért sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy most magamat sajnáljam. Plusz rendkívül módon meghatározó volt az, ahogy láttam a tesókáimat, akik ott kint elveszítették a hozzátartozóikat. Még messzebb megyek, akár a gyerekeiket, mert mondjuk ott a csecsemő halandóság, a kisgyerek halandóság elképesztő. Tehát milliós nagyságrend az, aki 5 év alatt csak azért meghalnak, mert nincs pénzük malária gyógyszerre. És amikor egy anya eltemeti a gyerekét, és nem káromolja az Istent, hanem dicsőíti, és akkor én elszégyellem magam, hogy atya ég, hát ez mi, ami az életem semmi, akkor azt mondanám, hogy az, hogy elveszítettem a férjem, ez borzasztó dolog természetesen, mint ember, viszont az, hogy én, hogy Csókai szokta mondani, hogy ne irigyeld Jézustól, tehát igazából, amikor elkezdem így magamat sajnálni, akkor bizony féltékeny vagyok Jézus, hogy miért nála van, és hogy miért nem nálam, de ez így butaság persze. Az ember sokféle mozaiból van összerakva a személyisége, de az a mély hit, amit én láttam Afrikában, az nekem a mindennapi túlélésem.
Nagyon jó, nagyon jó. És az Isten képet hogyan változott?
Nem tudom, minden nap változik szerintem.
Minden nap változik. Oké. Van-e olyan szentírási rész, amihez kapcsolódik konkrét történet az életedben, és szívesen megosztanád a hallgatókkal?
Hát nekem rengeteg szentírási rész van, így nem tudok egyet kiemelni, de például a Talita Kumi az nekem az egyik legeslegfontosabb idézet. Nekem volt egy autóbalesetem, amiben volt egy koponyalapi törés, és abban azért volt egy jó fél év, amikor egyáltalán nem volt biztos, hogy én ebbe... Volt 3 hét, amikor egyáltalán nem volt biztos, hogy túlélem, mert az agyvizem kifolyt mondjuk az orromon. Aztán volt egy fél év, amikor nem volt biztos, hogy orvos leszek. Aztán volt 1 év, amikor nem volt biztos, hogy epilepsziás leszek, és azért mind a 3 egy olyan kérdés, ami nem egyértelmű, hogy utána tudsz orvoskodni. Én végig tudtam, hogy meg fog gyógyulni, és nem voltam akkor még hívő, de a lényeg az, hogy mégiscsak azt éreztem, hogy meg fog gyógyulni, és elkezdtem egy ilyen útkeresést járni, mert elkezdtem gondolkodni, hogy hát most ennyi az élet, hogy akkor meghalunk és kész, vagy hogy mi van a halál után, stb. Stb. És amikor elolvastam a legelső alkalommal ezt a részt, hogy kelj fel, kislány, és tudod, amikor meggyógyítja a 12 éves kislányt a Jézus, akkor úgy belém hasított, hogy engem is biztos a Jóisten gyógyított meg, úgy, hogy én még arról nem is tudtam. Tehát ez nekem egy nagyon-nagyon szép emlék, vagy élmény. Azt a másik egyik kedvencem, ami most volt a napokban, ugye a tékozló fiú története, hogy nem az a lényeg, hogy gyűjtsük a piros pontokat, és mindig jók legyünk. Hát az könnyű, aki eleve igaz. Viszont az, hogy az a bűnös, aki tényleg olyan mosóból jön és visszajön, hogy én is magamhoz tudom-e ölelni, vagy pedig elkezdem mériskélni, hogy az a másik ember az mennyire rossz dolgokat tett meg, és én vajon képes lennék-e azt megtenni, amit Jézus megtett, vagy amit az apa megtett, mert hogyha mi mériskélünk, meg ítélkezünk, akkor nem. És hogy bármennyi missziót is csinálok, mert most tök jó hangzik, hogy mit tudom én, csak 22 missziót beszorzol 2000 betegebben, sokkal több a valós szám, már akkor 44 ezer beteget láttam el, és azért Afrikában, és azért ezek azért erős számok, és az ember hajlamos arra, hogy fú, akkor beképzelt legyen, viszont olyan mérhetetlenül látom azt, hogy nem én voltam, hanem Jézus. Tehát én a kegyelem nélkül egyet se tudném megcsinálni. Viszont amikor van mondjuk egy idézőjelbe bűnös ember, akkor magamon is észreszem néha, hogy ítélkezem. Nem biztos, hogy ő megbántom, lehet, hogy csak magamba, de ezt nagyon fontos észrevenni, mert ez is a tékozló fiúnak az egyik aspektusa, hogy én magamat különnek látom esetleg, mint az, aki épp most jön a mocsóból és megtér, és én magamhoz tudom-e őt ölelni, mint a sóka.
Hát igen. És ehhez kapcsolódik, hogy láttam az internet oldalatokon, hogy van ima misszió, és imádsággal is lehet támogatni a missziótokat, a másik pedig a mincenti imakör. Imakör?
Hát nehezzük annak.
Nevezzük annak. Ezekről, hogyha beszélnél nekünk, megköszönném, hogy mit is jelent ez az ima misszió?
Hát ez az ima misszió nem az én ötletem volt, hanem a Robi atya ötlete volt. Külnek Robi atya, aki a legutóbbi missziót végigcsinálta velem novemberben. Neki az volt az első afrikai élmény egyébként, de előtte ő már nagyon-nagyon hosszú ideje segíti az alapítvány munkáját, és ez szinte egy idézőjelben jutalomút volt neki. Remélem, ő is azt gondolja, hogy ez jutalom volt. Szóval a lényeg az, hogy régóta látta az, hogy rendkívül komoly kísértéseket szenvednek azok, akik oda teszik magukat a Jézus mellé.
Az atya nevét még egyszer mondom.
Kürnyek Róbert, ő egyébként a pasztorális helynöke Székely Jánosnak, tehát ő a Szombathelyi Egyházmegyének a pasztorális helynöke egy, kettő, a Mindszenti Általános Iskola és Gimnázium, ami Zalaegerszegen van, annak az iskola lelkésze, meg egyébként docens az egyetemen, meg amúgy nagyon szerény, de még 156 dolgot csinál, és ő meghívott még annó engem Zalaegerszegre a Mindszenti suliba, akkor az nagyon tetszett, ahogy ő, mint iskola lelkész foglalkozott a gyerekekkel, a gyerekek is elképesztő érdeklődők voltak, és utána meghívott többször gimnázistáknak, egész más kell mondani, mint egy általános iskolának, és elkezdődött az oktatási program, ami azt jelenti, hogy elkezdtük összepárosítani a mondjuk zalaegerszegi tanárt, vagy akár egy osztályt, vagy a szülőket azokkal a támogató gyerekekkel, akik Nigériába tanulnak. Most egyébként 450 diák tanul magyar támogatással Nigériába. És ez alatt az idő alatt, ahogy így egyre jobban lettünk, ő elkezdte észrevenni, hogy iszonyatos kísértések és körülmények vannak azoknak, akik tényleg úgy odaállnak és missziózgatnak. Csak mondok egy példát, tavaly, mikor én már tudtam, hogy nagyon kell vigyáznom magamra, mert amikor misszióba indul az ember, akkor a sátán sem egy szabadságra. Balaton szemesen egy teljesen sík terepen úgy elestem, pedig figyeltem, hogy el ne esek, hogy majdnem nem tudtam kimenni két nap múlva Nigériába, mert akkorára dagadt a térdem, hogy na mindegy. Szóval ez egy ilyen példa. De ebből most nyilván a műsoridő nagyon rövid. Reggelig tudnám csak mesélni a körülményeket, és ő rádöbbent, hogy akkor nekünk ima misszióra is szükségünk van, és ez valóban nagyon-nagyon fontos. Ráadásul ingyenes. De hát ugye ez egyáltalán nem kerül semmibe, de minimum annyira fontos, mint mondjuk egy gyerektámogatás, vagy akár egy malária gyógyszer. Akik a missziót segítik, azoknak is jönnek a körülmények. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát a Mindszenti iskola az gyakorlatilag szinte egy testvériskolája lett egyébként ennek az egész dolognak, és az ima missziónak a tagjai is először az zalaegerszegi diákok, szülei, tanárok voltak, de most ez már nagyon-nagyon kinőtte magát, és akár több országból is imádkozhatnak értünk. Annyival, hogy minden hónapban van egy hírlevél, az az e-mail cím, ami meg van adva a honlapon, az Robi atyához fut be, és ő értesíti általában a kedves híveket, hogy most milyen aktualitás van. Most például a március, minden hónapban van egy imaszándék, hát nyilván a március imaszándék a 23. Afrika misszió sikere, de volt már, hogy Izun atyáért volt az ima, volt azért, hogy Bazid atyáért, ugye akik az én ottani testvéreim, akik szintén rengeteg körülménynek vannak igazából kitéve. Gyakorlatilag ez egy mozgalom, és ennek semmi köze a Mindszent Ima csoporthoz, bár a suli neve Mindszenti suli, mert a Mindszent Ima kör, vagy ima csoport, az pedig Nigériában alakult meg, amit végül is én hoztam létre, és 2021-ben az eukarisztikus kongresszus után Erdő Péter bíboros atya kért meg engem, adott is rengeteg olyan angol nyelvű tulajdonképpen anyagot Mindszentiről, hogy vigyem ki és terjesszem el ezt a tiszteletet, mert olyan mély hitük van az ottaniaknak, hogy hát, ha lesz egy olyan közbenjárás, egy olyan csoda, ami aztán a kanonizációhoz fontos lesz. Hát mondtam, én aztán abszolút nem vagyok egy kánonjogász, meg nem is értek az egészben semmit, hogy alapítanám meg, de segítettek az ottani atyák. A lényeg, hogy szépen kiejtik, hogy Mindszenti, van egy ima csoport, ami minden szerdán fél hatkor összegyűlik, és utána elmennek a kórházba, és közben imákat végeznek a betegekért, és ez egy nagyon komoly dolog egyébként. Az első Mindszenti bébi, így nevezik, az 2022-ben született. Volt egy hölgy, akinek nem lehetett gyereke, de nem volt pénze arra, hogy most egy meddőségi vizsgálatot csináljon. Ezért nem papíros csoda, hogy úgy mondjam, ez a csoda, mert nincsen dokumentáció, ugye, ami fontos, de ő igenis imádkozott ehhez. A Mindszenti ez, hogy már pedig neki kell gyerek, nem tudom elmondani, mekkora szégyen Afrikában egy feleségnek nincs gyereke. Tehát az szörnyű. Neki ez már évek óta nem jött össze a baba, és utána egyszer csak terhes lett, és így hívják a gyereket, hogy Mindszenti bébi. Ezt meg is írt a magyar kurír. És most, amikor a második gyereke is megszületett, a Claire tavaly, akkor már annyira jóba lettünk, hogy engem kértek föl keresztmamának, úgyhogy van egy, és őt is Mindszenti bébinek hívják, tehát teljesen mindegy, hogy Claire. Ők így nevezik.
De ők is nevezik így mindenki otthon is.
Mindenki így nevezi.
De jó.
De nem csak ők, hanem a kórház, a imakör, mindenki. Ez a neve a gyereknek. Meg amúgy Claire. De, és most lesz a harmadik, aki most, mikor kimegyünk, valószínűleg meg fog születni, mert most már láttam a hölgyet, 9. hónapban van. Na most ezek, hogy úgy mondjam, nem papíros csodák, ami azt jelenti, hogy ha nincsen róla dokumentáció, hogy meddő, akkor nyilván ezt Róma nem fogadja el, és ezzel nincs is semmi baj. Mondták, hogy majd lesz ezer gyerek, abból egy majd lesz papíros csoda, nem baj. A többi is nagyon jó lesz. Miért van ez? Azért, mert annyira szegények, hogy én meg nem tudom előre, hogy melyikből lesz a csoda, és akkor most 500 ezer nőt szűrjek le, hogy meddőhetett, hogy na.
A jó Isten megoldja ezt is.
Abszolút, és nagyon nagy tisztelete van így Mindszentinek, illetve hát mivel a magyarok már olyan sok mindent tettek le ott az asztalra, eleve azért vették az elején ennyire komolyan, mert mi kértük, ez így van, de most már ez egy mozgalom, és mindig, mikor kimegyek, akkor viszek nekik is ajándékot, sőt, most hát nagyon-nagyon nagy szegénység van, úgyhogy szoktam adni nekik például most húsvétkor egy zsák rizst, de nem azért, hogy imádkozzanak, hanem egyszerűen, hát most mit adjak nekik? Na, mozi jegyet nem tudok adni. Nagyon-nagyon mély kapcsolat van e között az egyházmegye és a magyarok között.
Nagyon klassz, nagyon örülök, hogy ilyen élmények vannak. Tehát az afrika.hu, ugye ez az alapítvány honlapja, és ott az ima misszió le van írva, hogyha valaki csatlakozni szeretne, akkor konkrétan ott tud csatlakozni.
Hát ott van leírva az az e-mail cím, hogy ima@afrika.hu, és akkor végül is Robi atya kapja meg a levelet, és ő meg akkor elküldi a szükséges információkat, tehát de valóban ott van leírva nagyjából, és ott lehet írni egy e-mailt, és akkor kap majd értesítőt, hogy hogyan tovább.
Nagyon jó. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen sokan birmálkoznak, keresztelkednek? Mit érzel te, hogy honnan jön ez ott?
Hát eleve ugyan gyarmatosították őket az angolok, de mondjuk amikor én elmegyek valahol és gyarmatosítok, azért annyira nem szeretnek minket, ugye? De amikor az írek őket evangelizálták valóban, az csak 150 évvel ezelőtt volt. Most volt ősszel a 150. évfordulója annak, hogy az első írmissziós kiszállt ott a csónakból. Tehát egy körülbelül páli kereszténységgel találkozunk, ők tényleg bemennek az oroszlán barlangjába, őket tényleg nem érdekli még az, hogy széttépik őket. Tehát olyan fenyegetettségbe élnek, hogy bármely pillanatban tényleg vértanúk is lehetnek, és tele vannak a templomok. Tehát úgy van, hogy fönt az erőszakos terrorcselekményeknek a 90%-a fönt északon van, sajnos most már Közép-Nigériába is bekerült a Boko Haram, de amiről meséltem, hogy a 2022-es pünkösdi mészállás, az egyébként len volt délen tőlünk egy óra autóútra, de az nagyon ritka, tehát a túlnyomó többsége a terrorizmusnak fönt van északon. De erőszakos bűncselekmények, paprablások naponta előfordulnak lent délen is. Van, hogy gazdasági bűncselekmény miatt, mert azt gondolják, hogy akkor majd csak váltságdíjat kapnak a papért. Én találkoztam olyan papokkal, akik kiszabadultak, egyébként 10 papbarátomat eddig el is veszítettem már, de akik kiszabadultak, azokat rehabilitációra kellett vinni, tehát ez annyira megnyomorító, hogy borzasztó, de lendélen inkább gazdasági bűncselekmények áldozata, de a papok akkor is célpontok. Na most lent nincsenek sokan a muszlimok, nem ez a legnagyobb probléma. Mi inkább azzal találkozunk, hogy fönt északon is sok igbó van, akik ugye ott mondjuk kilőtték az egész házukat, és akkor visszamennek oda a gyökereikhez, ahonnan mondjuk a szülők vagy a nagyszülők származnak, mert mindenki nagyon családcentrikusak, összetartnak, és ha van egy rokon, akkor az befogadja őket. És így esetleg hónapokat vándorolnak több ezer kilométert, mire leérkeznek délre, és ezek azért nagyon komoly traumákon mennek keresztül. Nekem van egy Doris nevű lányom, aki hát így mondjuk, hogy lányom, de ez nyilván nem fizikailag, aki például nem árva, de mégis a mi általunk fenntartott árvaházban van 16 évesen, most 3. elemi osztályt jár, mert ő neki a családja fönt északon volt, de igbó, tehát ebből a törzsből van, amit meséltem, hogy 20 milliós, és kilőtték a házukat, és egy belső menekült táborban élnek a tesók, meg a szülők. De őt valahogy kimenekítették, és aztán nagyon kalandos úton lekerült oda délre, ahol mi vagyunk, és az árvaházba, amit végül is mi tartunk fönt, bekerült, és gyakorlatilag ő azért egy belső menekült, tehát ő egy áldozat, de mégse úgy közvetlenül, hanem úgy, hogy fönt északon történt a terrorcselekmény.
Hogy lettek a testvéreid, akiket úgy említesz, hogy a testvéreid? Hogy történt ez, hogy testvérükké fogadtak, vagy milyen? Mi a története?
Hát ez hosszú történet, de megpróbálom lerövidíteni. Én legelőször Ugandában voltam misszióban, nem is katolikus környezetben, és még nem is volt alapítványom, és utána sok minden nem tetszett abba az egészbe, hát nem véletlenül ezért lett Afrika. Például annak a vezetőjét a mai napig is keresi az Interpol sikkasztásért, úgyhogy na, szóval a karitatív szférában sem mindenki cuki. És ott álltam, hogy fogalmam sincs, hogy hogy megyek vissza Afrikába, amikor is összebarátkoztam Csókai Andrással, és ő mondta, hogy már volt 3-szor egy nigériai kórházban, ami valami fantasztikus, a Borromeo, és fú, és az atyák, és hú, ott a hit, meg ott mondott olyan dolgokat, hogy fú, na hát kérdezd már meg, hogy kell-e be egy gyógyász. És akkor hazajött, mondta, hogy igen, várnak az atyák. Akkor leszálltam a repülővel, tök egyedül mentem, szegény férjem azért kicsit aggódott, egy van ismeretlen országba, és Bazil atya az érseknek az alkancellárja, hatalmas főpap, és Izunna atya pedig ennek a Borromeo Szent Károly kórháznak az igazgatója volt, a két emberke, a két pap, aki várt engem a reptéren, és mi abban a pillanatban tesók lettünk, mint hogyha örökké találkoztunk volna. Egyébként a 22 orvos misszióból egyszer voltam Csádba, kétszer Gánába, egyszer Kongóba, egyszer ugye Ugandába, és 17-szer Nigériába. Tehát nyilván az lett a másik otthonom. És az évek során ebből egy valódi testvériség lett. Tehát ez úgy néz ki, hogy ők lezárják a gyerekzárat a kocsiba, kiszállnak, nem lőtték le őket, na akkor kiengednek. Na ez a testvériség. Itt kezdődik a testvériség. Nem tudom, hogy van-e olyan jó barátod, aki ezt megtenni érted. Én tudom, hogy van minimum kettő ilyen ember a világon. Ez valódi testvériség. Itt kezdődik az, hogy szeretjük-e egymást. Jézusért megtennénk-e, vértanúk lennénk-e egymásért. Vagy nem egymásért, Jézusért, de hogy például én tudom, hogy elém állna, ha lőnének rám.
Hát, ez nagyon szép, hogy ilyen barátai testvéreid vannak. Múltkor azt mondtad valahol, hogy a komfortzónán kívül kezdődik az élet.
Hát, ez igaz.
És változott a komfortzónád azóta?
Az nem tudom, mit jelent már. Igazából, hogyha most elmennék háziorvosnak, hazamennék, és nézném a tévét, ez a komfortzóna, és akkor ezen kívül van a világ, meg az élet. Tehát tulajdonképpen, ha én nem folyamatosan azon pörögetném az agyamat, hogy honnan szerzek pénzt, például az egyetem építésre, most egy szemsebészeti műtőt próbálunk összerakni, létrehoztunk egy 400 fős nővérképzőt, éppen építünk egy általános iskolát, ott a 450 ösztöndíjas, de azt érzem, hogy az kevés, persze, hogy kevés, hogyha több milliónak nincs oktatása. Viszont ez egy olyan fantasztikus élet, hogy olyan fantasztikus emberekkel is összehoz az élet ilyenkor, akik hasonlóképpen a jóra törekednek Jézusért. És egy nagyon szép szeretett kapcsolat van így az alapítványban. Tehát nem csak az a lényeg benne, hogy vakmerők legyünk, meg menjünk, mint a Don Quixote egyedül Afrikában, hanem hogy annyira mély minőségi barátságok születnek itthon is, meg a világ több pontján, ami, hogyha nem lenne a misszió, akkor az elképzelhetetlen lenne. És én ezért vagyok a legeslegállásabb az emberi kapcsolatokért. Tehát ugye említettük a két paptestvéremet Nigériába, de ugyanúgy Robi atya is a paptestvérem, és ugyanúgy azok a lányok, akik itt tanulnak, az önkéntesek a Mindszenti suliba, akik gimnazista létükre tényleg erőn felül párosítják össze a nigériai diákokat a magyar családokkal, sőt, az egyikük, a Márta, megnézte az adatlapokat, hiszen náluk vannak az adatlapok, hogy pont van egy Iker tesója, aki pont azon a napon abban az évben született, mint ő, és ő maga örökbe fogadta, úgyhogy 16 éve. Szóval annyira szép történetek vannak, hogyha az ember egy unalmas életet él, ami önző, és csak arról szól, hogy ő a szükségleteit kielégítse, akkor ez a rengeteg csoda, ami minden nap van, abból kimarad. Egyébként az Afrika Ima missziónak a védőszentje, a Szent Kárló Akutis, és az annyira jó, amikor szenté adták, hogy most már nem úgy mondjuk, hogy Kárló, hanem Szent Kárló Akutis, az annyira tetszik nekem. Tehát Robi atya írt egy imát, ami az Afrika Ima missziónak a hivatalos imája. Ha valaki csatlakozik a misszióhoz, akkor például minden reggel imádkozhatja, de ha elfeled, akkor délután is szabad.
Akkor fejezzük be egy afrikás imával ezt a beszélgetést.
Úr Jézus, te azt akartad, hogy szeressük egymást, és elvigyük az evangéliumot az egész világra. A világban jelenlévő lelki és anyagi szegénység arra hív minket, hogy eltökélten válaszoljunk hívásodra. Áld meg azokat, akiket éhínség, nyomor, üldöztetés vagy bármilyen más veszély fenyeget. Támaszd nagy lelkű embereket, akik fizikai erejükkel és anyagi javaikkal embertársaik felemelésén munkálkodnak. Kérünk, áld meg az Afrika misszió munkatársait, és minden munkáját, hogy a te szeretetedet és gondoskodásodat vigyék el Afrikába. Segíts minket, hogy az egyház családjában együtt haladjunk előre a mennyei hazafelé vezető úton, s mindenki megtapasztalhassa, hogy egyszeri és megismételhetetlen, s ezért különleges módon is szereted őt. Szent Kárló Akutis, az Afrika misszió védőszentje, szüntelen közbenjárásoddal segíts, hogy minden munkánk Jézus dicsőségét szolgálja. Ámen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A budapesti stúdióban Murányi Nikolát beszélgetett dr. Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével. Hitről, misszióról és aktuális témákról.
Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Fodor Rékával, az Afrika Alapítvány elnökével.